elvesztettük a 20 év alattiakat. Én ezt így tudom mondani, nem tudom, hogy ki ért egyet velem, ki vitatkozik velem ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy voltak-e egyáltalán velünk, de a közösségeinkben tömegesen voltak jelen, és most már egy másik területen vannak tömegével jelen. Sokszor még névlegesen sem, és nem is hallják az evangéliumot tömegek közülük a 20 év alatti korosztályban. És nekem erről a Medgyessy László professzor jut eszembe, nem tudom, titeket tanította minket, 98-99 környékén tanított, és ő így magyarázta el valahogy az egyház lassúságát, hogy amikor Pest-Budára a 19. század hát második felében jó erővel költöztek föl az emberek. Majd aztán lett belőle persze Budapest is. Akkor is áramlottak fölfelé az emberek. Az egyház, bár volt már kávintéri református templom, és aztán megalakultak a református gyülekezetek, épültek lassan-lassan református templomok, hihetetlen sebességgel jöttek az emberek, tömegek, és a templomok, a gyülekezetek nem fejlődtek annyi erővel. Viszont mi lett azokkal az emberekkel? Hát elérte őket a kommunizmus gondolata, eszméje. Fel is épült, Csepel, Vörös Csepel, el is indult. Nem csak a második világháború után, a második világháború előtt alapozták meg ennek, vagy vetették az alapját ennek. Hát nem volt kapacitás. Semmi ítélet nincsen bennem ezzel kapcsolatban, de valami másik világ kezdett el épülni, mint azokból az emberekből, akik egyébként még otthon faluban szocializálódtak, és meglettek keresztelve, konfirmáltak, bérmálkoztak, de itt Budapesten már, vagyis hogy ott Budapesten már nem volt ez, nem lett fontossá. És hát az a kérdés, hogy van-e elég kapacitás ma? Van-e nekünk elég kapacitásunk? Mivel szemben? Az élmény hullámokkal szemben. VR szemüveg. Egyszer-kétszer volt rajtam, és nem tudom, hogy ki vett föl VR szemüveget a testvérek közül. Voltunk gyülekezeti kiránduláson is, és hát ott is végig mentünk egy kiállításon valamelyik festőnek a festményeit körbe lehetett járni egy virtuális térben. De voltam családdal is olyan helyen, ahol fölvettem ezt, és ilyen legalább 100 méter magas hintán képzelhettem el magamat. Hihetetlen, a gyomrom is felfordult, hogy úgy hintáztunk. Persze a testem ott ült a padon, semmi balesetveszély, de a lelkem, a szellemem, a nem tudom, a tudatom, mint ez a jó szó, a tudatom elképzelte, hogy ott hintázunk, és hú, majdnem leesünk, mi volt, aki sikongatott is. Hát ez aztán élmény a javából. Vagy éppen a sikerek halmozásával. Hát most négyen ott voltunk lelkészek, egy héttel ezelőtt egyházmegyei lelkészgyűlés volt, és az egyházmegyei vagy kerületi ifjúsági előadó nagyon jó előadó, főgondok úr is ott volt, nagyon jó előadást tartott, én szerettem is és követtem, csak hát volt az előadásának egy pillanata, amikor ott egy QR kóddal oda kellett lépni, vagyis nem kellett, de lehetett lépni abba a felületbe bele, amit ő javasolt, és hogy na hát akkor írjunk együtt, közösen, és értelen kerestem, hogy nekem hol van ez a olvasóm, nem tudom, szkenner, vagy nem tudom mi. Hát, és lemaradtam. Aztán utána volt, aki felvilágosított, hogy igazából a kamerával, ha rákeresel, akkor már tudod, de hát nem tudtam, és olyan kicsi bugyutának, vagy bénának éreztem magam, belül kicsit fájdalmat éltem át, de egyből a fiatalokról van szó. A fiatalokra gondoltam, akik eljönnek mondjuk egy istentiszteletre, és lemaradnak, és fogalmuk sincs, hogy miért állnak föl, miért ülnek le, miről szól az a fajta beszéd, amit ott vagy a liturgus, vagy a lelkipásztor, vagy ezek az énekek, lehet ezt követni, ezt az éneket, lemarad. nem beszél senki vele többet, lehet, hogy nem jön, mert lehet, hogy keresztelő miatt jött el, vagy más miatt. Hát egy olyan világgal kell valahogy szemben mennünk, adrenalin fröccsökkel, ugye itt a gyöngyösiek, ugye itt van az adrenalin park, azt hiszem, ez még egy jó világ, mert itt legalább testileg lehet részt venni valamiben, de most már lehet, hogy egyre kevesebben mennek ezekből a korosztályból még az ilyen kihívásokba is, hiszen olyan kihívások vannak az online térben, csak le kell ülni és kész, hát kell dőlni, sokszor még VR szemüveg se kell hozzá. Úgyhogy az a kérdés, hogy tegyük fel azt a kérdést, hogyan éri el az egyház a fiatalokat? Ne tegyük fel ezt a kérdést, ez nem jó kérdés. Hogyan éri el a... Nem. Mit tesz a te gyülekezeted azért, hogy elérje a fiatalokat? Van-e neked ehhez bármilyen kötődésed, kérdésed, lehetőséged? Mi a feladatod azzal kapcsolatban, hogy a településen vagy a településeken, ahol ti megjelentek, elérhetők legyenek a fiatalok. Az 1890-es, 1910-es években is voltak lelkipásztorok, presbiterek, gyülekezeti munkások, és bizonyára sok-sok dolguk volt, tele voltak feladatokkal, én így képzelem el, hiszem, hogy lógatták a lábukat, pörögtek, rohantak, nem tudtak elég gyorsak lenni, és lemaradtak a misszióban. Vajon mi jól szervezzük a szolgálatot? Még mielőtt az igét megnéznénk, így érdemes ezt a kérdést föltenni magunknak. Vajon úgy szervezzük a szolgálatot? Vajon a fókusz arra megy, abban vagyunk benne otthon, amit Isten készített el? Azt tesszük, ami a feladatunk? Engem mindig lebénít, hogyha sokasságra kéne gondolnom, hogy tömegek. Én nem tudok tömegeket szervezni. Vannak olyanok, akik csillagpontot megszervezik, meg vannak olyanok, akik tényleg a Kárpát-medencei reformátusok találkozóját május 22-én vagy 3-án megszervezik. Hála Istennek, áldja meg őket az Úr. De sokszor Isten nem így szervezi az ő világát, hanem egytől egyig. Kiválaszt egy embert, felkészíti, és alkalmassá teszi. És a megfelelő időben rajta keresztül elvégzi azt, amit ő elgondolt. Az Isten terve meg fog valósulni. Nézzük Isten munkáját, vagy nézzünk rá egy kicsit Isten munkájára, itt Mózes születésénél. Az első fontos gondolat számomra legalábbis az, hogy Mózes megfogant, és meg is született egy számára veszélyes, sőt, gyilkos világban. Ő neki nem kellett volna ott, és lehetősége se lett volna felnőni abban a világban, abban a környezetben, amit ő megkapott így születésénél. Véletlen volt az ő születése? Nem vigyázhattak volna jobban az ő szülei, mondjuk így? Hát nem tudták, hogy a fáraó törvényei miatt nem élhet hosszú életet a fiúk? Nem tudta Isten, hogy ez a fiú nem fog felnőni? Nem tudta Isten? Tudta. Pont azért adta. Pont azért született meg Mózes. Ez az élet. Bár még nem volt neve, bár még nem volt biztonságban, de Istennek gondja volt rá. A szüleinek hinniük kellett, hogy vele lesz majd az Úr, és ez az, ami a biztonságot fogja adni. Nem az, ami úgy általánosságban az ember életében biztonságot szokott adni. Emberileg sokszor megsemmisülhetett volna az Isten terve. De Istennek mindig gondja van rá, hogy az ő tervét megvalósítsa. Mert az Úr nem csak Mózes látta, mondjuk így emberileg a szemei előtt felnőni, hanem a szabadítást készítette elő és ehhez Mózest vezetőül adta a népének. Úgyhogy Mózes egy veszélyes korban született, de megszületett, mert Isten így akarta. Aztán Isten csodálatosan mellette állt, bár nem úgy, ahogyan természetesen gondolni lehetett. Ha nem nevelhette föl az édesanyja, akkor pont a gyilkos ellenség nevelte föl. Istennek erre is van lehetősége. Mirjám ott volt mellette, a nővére. De az ne zavarjon senkit, hogy itt az első vers és a második vers között valószínűleg évek telhettek el. Itt nem írja, hogy van Mirjám, és nem írja, hogy van Áron, de van. Néha az ige így írja le, hogy nekünk tudnunk kell, nekünk hinnünk kell azt, ami később egyébként le van írva. Most itt Mirjámról van szó, ott van Mirjám, és mondjam így a testvéreknek, ahogy Csiha Kálmán mondta nálunk 2007-ben, úgy megmaradt bennem, hogy vajon mit élhetett át ez a nővér, Mirjám. Csak néhány évvel volt idősebb, de már úgy hát kislány volt, ugye, hogy nem akarta, hogy meghaljon az öccse. Mit élhetett át ez a kislány? Talán hogyan imádkozott? Hát biztos imádkozott, mi is imádkoztunk volna. Ott van, ugye ráteszik ezt a Mózes kosarat a nádas mellé, vagy hát a vízre. Jaj, uram segíts, hogy el ne süllyed, nem süllyedt el, jaj, de jó, köszönjük, urunk, hogy nem süllyedt el, jaj, ne jöjjön krokodil, jaj, köszönjük, urunk, hogy ott nem látszik krokodil sehol, jaj, már viszi a víz, jaj, ne vigye már, jaj, uram, segíts, hogy ne vigye a víz, de akkor hova, ide partra, jaj, nem is tudom, mit kérjek, de áld meg őt, segíts meg őt, védd meg őt, valami ilyesmit imádkoznék én például hasonló helyzetben, de aztán jött a fáraó lánya. Jaj, uram, őrizd meg, küld el innen azt a fáraó lányát, légy szíves, kérünk, könyörülj, menjen, kapjon egy jó hírt, vagy egy rossz hírt, mindegy, menjen el innen, észre ne vegye. Egyre közelebb jön a fáraó lánya, és ott vannak, ki tudja, a katonák is. Hát azok mindjárt bedobják a vízbe. Jaj, uram, zárd be a száját, nehogy elkezdjen sírni. Hát, vagy ha már sír, mindegy, ne vegye észre, hát észrevette. És az is kiderült, hogy ez a héberek közül való gyermek. Torkában dobokhatott a szíve Mirjamnak. Veszett az ügy. Nem. Csak nem látta az Isten akaratát, az Isten tervét. Isten akarata volt ez. Így készítette föl Mózest a szabadítás elvégzésére. Ez egy első lépés volt. Megmentette az életét. Különben tényleg lett krokodilok ették volna meg, mint a többieket. De, és ez a következő mondat, a legérzékenyebb és legfogékonyabb korában mellette volt az édesanyja. Istennek erre is volt hatalma. Mit kapott? Hát gyengét szeretetet, érzelmet, gondoskodást, hogy majd amikor egyedül kell megállnia, legyen hová visszanyúlni, meg tudjon állni, illetve identitást kapott az édesanyjától. Kicsoda a te néped, te kinek a sarja vagy, hová tartozol, identitást is kapott. Mégis magának kellett találkoznia az Úrral. Sok időt eltel addig, sok buta döntést hozott közben, és teljesen eltávolodott egy jó időre a népétől is, a családjától is, Istentől is. De aztán Isten nem hagyta annyiban, ugye ezeket már nem olvastam föl, hosszú lett volna. Isten bemutatkozott neki, mikor egy más környezetben legeltetett, messzi otthonról. És Isten alkalmas vezetővé formálta Mózest. És mi is hasonlókat élünk át, nem, kedves testvérek? Jézus Krisztus azt mondta, hogy újonnan kell születnetek, különben nem láthatjátok meg az Isten országát. Nem tudom, hogy közülünk kik azok, akik újonnan születtek, és látják az Isten országát. De itt régebben mindig csak arra gondoltam, hogy nem láthatják meg az Isten országát, majd akkor, ha meghalnak, és akkor úgy nem az Isten országában mennek, hanem elkáhoznak sajnos. Úgyhogy újonnan kell születni. Azt gondolom, ez is igaz, de emellett sokkal több van a mai napra vonatkozólag ebben. Jó lenne látni az Isten országát. Van, aki csak templomot lát, van, aki falakat, van, aki problémákat, embereket, de az Isten országa közöttetek van, mondta Jézus a tanítványoknak. És az biztos, hogy nem láthatjuk meg az Isten országát újjászületés nélkül. Mint ahogy Géhazinak az esetét ismerjük, biztos csak hadd hozzam egy említésre ide, ugye ő volt az, aki Elizeusnak volt a szolgája, és Elizeus látta az Isten hatalmát. Géhazi pedig rettegett, mert nem látta az Isten hatalmát. És Elizeus imádkozott, Uram, nyisd meg a szemét. És akkor látta, hogy ja, többen vannak velünk, mint ő velük, akkor nincs gond. Akkor nincs gond. Te látod a gyülekezetedben az Isten országát, mint lelkész, presbiter, gyülekezeti vezető, munkatárs? Látod az Isten országát az emberek között? Hogy ott van, hogy ott van valami? Látod a településeden az Isten országának a szükségét, a hiányát? Mindig az Isten országa a kérdés. Mi nem létszámokra figyelünk, mi nem egyházközséget építünk, bár nyilván sok adminisztratív dolgunk is van vele. De elsősorban lelki templomot és Isten lelki házát építjük. De azt nem malterrel, meg nem téglából lehet építeni. Isten ad élő köveket. Mi az? Az újjászületett élet, amely Istenre figyel, amely Isten országát látja, sőt, amely Isten országában él, és amely Isten országából táplálkozik, és miközben Isten országából táplálkozik, aközben megéli az Isten akaratát. Megéli. Meg is mutatja, láthatóan megéli ebben a világban. Mert hogy Isten gondoskodik az övéinek az ellátmányáról. És ezt hát mondjak saját példát, másfél évvel ezelőtt voltunk én, feleségem is, én is Palesztinában egy ilyen külmisszióban, és hát nem nagyon, tehát a szokott módon a gyülekezet építésben nem szoktuk úgy átélni azt, amit úgy akkor éltünk át. Májusban meg kellett venni a repülőjegyet, vagy nem. De kellett egy döntést hozni. 1.100.000 forintra volt szükség ahhoz, hogy ebbe a misszióba mi jelentkezzünk, és hát részünk legyen benne. De nem volt annyi pénzünk. És akkor néhány százezer, 200-300 000 forintot kellett, azt hiszem a két személyre 220 000-et kifizetni a repülőjegyért. Na, akkor kifizessük, ne fizessük. És azt a tanítást kaptuk, hogy ezt, hogy Isten gondoskodni fog, amit ő eltervezett, arra ő a muníciót is eltervezte, elkészítette. Elő van minden készítve, csak mi nem látjuk. Úgyhogy hát azt gondoltuk így emberileg, hogy jó, hát megvesszük a repülőjegyet, legfeljebb akkor bukik ez a 220 000 forint, aztán majd Isten kipótolja. És kaptunk egy olyan tanácsot is, hogy írjon körbe a gyülekezeteknek, hogy mi a ti nevetekbe megyünk el misszióba, úgyhogy léci, támogassatok bennünket, és akkor így meg lesz a pénz. Ezt nem akartuk valahogy, ez nem a mi útunk volt. Úgyhogy nem szóltunk senkinek. De aztán valahogy mégis, miért nem akkor tesszük ezt a tábort, meg miért nem így, meg miért nem úgy, kiderült, hogy elmegyünk. És gyülekezeten belülről is, a gyülekezet költségvetéséből is, meg máshonnan is, családból is jöttek pénzek csak úgy. Nem csak úgy, hanem nyilván erre a célra is. Egy idő után elkezdtem írni Excel táblázatba, hogy akkor mikor is mennyi pénz jött. És a végén, augusztus, nem tudom, 19-e, 18-án kellett indulni, azt hiszem, hogy azon a héten, hétfőn jött az utolsó összeg. Azután nem jött. 1.050.000 forint. Nem 250 000 forint gyűlt össze, és nem 3.500.000 forint, hanem 1.100.000 helyett 1.050.000. Hogy azért Barnabás, ti is fizessetek már be valamit ebbe a dologba. Hát nektek is adtam erre, meg másoknak is. Érdekes élmény volt, és valóban hát ott töltöttük azt a két hetet, és igyekeztünk hirdetni, megosztani az evangéliumot. De igazából nekem Maugli jut az eszembe, már senki ne sértődjön meg emiatt, vagy hát nem is Maugli, mert ez egy mesehős, és ott minden jó lesz. De időnként van ilyen hír, hogy ott az őserdőben elveszik egy-egy gyerek, és állatok nevelik föl, farkas vagy valami más, hogy van. De aki egy-két, két-három, négy, valahány évet eltölt kisgyerekként az állatok között, én úgy tudom, hogy nem lesz alkalmas már arra, hogy emberi életet tudjon élni, vagy úgy megtanuljon beszélni. Mert ott az eleje, a szivacs, ugye úgy ott az más szívott magába. És miért hozom ide Maulit? Mert ő teljesen, vagy hát az ilyen pórul járt gyerekek, akiknek talán a szülei meghaltak, vagy elvesztek ott az őserdőben, csak évekkel később találták meg, hasonultak a környezetükhöz. És ez a tragédia, amikor az egyház hasonul a környezetéhez. És nem válik méltóvá arra, hogy annak a másik világnak, az Isten országának az erőit élje át, élje meg. És hogyha mi beleolvadunk a környezetünkbe, és pontosan úgy élünk, eltanulva az Isten nélkül élő emberek szokásait, mint Izrael népe, évszázadokon keresztül, nem leszünk alkalmas vezetők. A saját családunkban sem. Úgyhogy kedves testvérem, te nem Maugli vagy. Hadd mondjam ezt a nagy újságot. Isten gyermeke. Isten gyermeke vagy. Te egy másik világhoz alkalmazkodsz. Te egy másik világból táplálkozol. Abból a világból, ahol Isten mindenről gondoskodik. Na és mit jelent ez egy kicsit így Mózeshez hasonlítva a mi életünket, új életünket? Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá. Isten élő és maradandó igéje által, ahogy Péter levél írja az első fejezetben. Újjá születtetek egy veszélyes, egy gyilkos környezetben. Az az élet, amit Istentől kaptunk, az üldözve van. Mindig. Annak nem lesz helye ebben a világban. Ne felejtsük, ez a világ megöli az Isten prófétáit. Ez a világi szellemiség pusztítja a hitet. Csak ugyanazt mondta Isten. Amikor Jézus megérkezett, 2 év alatti gyerekek meghaltak. Ne gondoljuk, hogy könnyű Istenre figyelni, Bibliát olvasni, imádkozni, nem fér bele. Otthon is elmondom, a lelki pásztori időmbe, nem tudom, hogy vannak az itteni lelkészek, nekem nem fér bele a bibliaolvasás és az imádság. Havonta egyszer szerintem belefér, de egyébként nem fér bele. De ez nem azt jelenti, hogy nem olvasom és nem imádkozom, időt kell szakítani, úgy kell szakítani. Döbbenet. Még mielőtt teológus lettem, akkor belefért jobban talán, de most már nem. De időt kell szakítani, ezt nekem meg kell látnom, és nekem meg kell tennem, hogy Istennel lehessek együtt. Ne gondoljuk, hogy egyszerű lesz majd Krisztust követni, az Isten útján járni. Keskeny az az út, kevesen vannak, akik azon járnak. Ezt maga a mester mondta. Te megtalálod? Vagy te is azt teszed, amit másoktól látsz? Most ilyenek jutottak az eszembe, hogy te is rádudálsz a biciklisre, hogyha bénázik ott előtted, így csinálják, nem? Így csinálják. Vajon Jézus rádudált volna? Megeszed a kiflit, vagy odaadod az unokának a osamba, aztán vagy elfelejted, vagy nem, kifizeted, a végére, mire odaértek a pénztárhoz, már el is fogy. Szoktam ilyet látni, hogy majszolja a zsömlét, vagy a valamit, issza nem tudom üdítőt, aztán szoktam látni, oda tett üdítős palackokat, nem fizettek is senki, de elfogyott. Te is lefekszel haraggal, mert nehogy már te kérd bocsánatot az asszonytól, a gyerektől, a szomszédtól. Ez a világ öli a hitet és öli az engedelmességet. Nem fér bele. De Isten készíti a szabadítást. Benned és éppen rajtad keresztül. Amihez hit által kapcsolódhatsz. Mert lehet, hogy azt gondolod, bizonyos helyzetekben, hogy nincs veled az Úr, nincs veled az Isten, és magadra hagyott. Ezt is át tudjuk élni. Hogy jön a fáraó, jön a lánya, és most minden megsemmisül, amit eddig csináltunk, amiért imádkoztunk, minden megsemmisül, megsemmisíti azt a kicsi életet. De neked hinned kell, bíznod kell, hogy továbbra is az Úré minden hatalom, menjen és földön. Lehet, hogy félelem, meg lehet, hogy aggodalom van benned, de fölötted ott van az Úr dicsősége, meglátszik rajtad. Mint ahogy régen a Betés és Aratás újságból olvastam, lehet, hogy más is ismeri ezt a történetet, hogy volt egy süllyedő hajó, ahol ott imádkozott egy apáca. Lehetett tudni róla, hogy ő apáca. Mert hát ugye az kívülről látszik az öltözeten. Csak hát ő ott valami ilyesmit élt át, nagyon félt, rettegett, azt gondolta, hogy kéne neki szaladgálni, menteni az embereket, a csomagokat, de lebénult, és most se nem bénult le, csak úgy megbénította a félelem, viszont imádkozott. És aztán a végén megragadták az ő karját is, és elvonták, és elvitték, megmentették, és életének az egyik legsikertelenebb és legnehezebb napjaként emlékezett erre. Aztán néhány év múlva egy nagy téren valaki úgy megszólította, hogy elnézést, nem ön az az apáca, aki ott volt évekkel ezelőtt, amikor az a hajó elsüllyedt és megmenekültünk. De, jaj, ne is említse. Tudja, hogy mennyit segített nekünk? Én? Mivel? Hát abban, hogy ott a hajónak az orrában láttuk, hogy ön imádkozik. És biztosak voltunk benne, hogy Isten velünk lesz, és van értelme kimenteni a gyerekeket, és van értelme a mentőcsónakokkal szórakozni, és megmenekültünk. És most dicsérjük az Urat. Isten dicsősége meglátszik rajtad, fölötted, ott ragyog az Úr, vagy ott van az Úr. Viszont, ugye azt mondtuk Mózesről, hogy a legfogékonyabb korában, a legérzékenyebb korában megkapta az édesanyjától azt, amit kellett. Érzelmeket, szeretetet az anyatej mellett, meg hát az identitást is. És nekünk milyen a legérzékenyebb korunk, amihez néha vissza is kell térni, az első szerelemnek az időszaka. Ha tudsz időt tölteni az Úrral, onnan fogsz tudni építkezni később is. Hát néha elmondom otthon a gyülekezetben is, hogy amikor még mezőgazdasági főiskolára jártam, nekem ott azt mondták, hogy úgy kell a Bibliát olvasni, mármint hogy a akkori gyülekezetben, ott Szarvason, hogy reggel egy órát, délbe egy órát, meg este egy órát. Úgyhogy én reggel egy órát olvastam, meg délbe is egy órát, meg este is. Főiskolán, ha az ember nem megy ki a kocsmába, akkor sok egyéb ideje marad. És én akkor már máshová jártam. És egyébként a Biblia ismeretem körülbelül abból a korból származik. Nem a teológiáról. Érdekes módon. És azóta se tudok annyi időt tölteni a Biblia olvasásával, de abból táplálkozom még mindig. Abból még mindig táplálkozom. Ha van ilyen közöttünk, vagy a gyülekezetben, mondjuk el, most, az első szerelemnek az idejében, mint a szivacs, szív magadban, onnan tudsz építkezni később is. Nem egyedül leszel. Abban kell megerősödni, hogy ki is vagyok, hogy ki vagy. Hát nyilván Isten gyermeke az Úr Jézus Krisztus által. Ha meg nem az első szerelemben vagy, akkor menj vissza. Isten ugye nem lett kényszer, ez szerelem. Ha nem szerelem, az meglátszik. Ha nincs már, imádkozz, kérd. Mert hogy ez a küldetésünk, hogy éljük meg az Isten szerelmét, és arra mutassuk. Arra mutassunk rá, ne az ujjunkkal, hanem az életünkkel. És még egy utolsó. Ne azért imádkozzunk, kedves testvérek, hogy a gyermekeink, a fiataljaink, a településen az Istentől távol élők keresztények legyenek. Bár ez nem hangzik jól most, mert mindjárt mondom máshogy. ne azért imádkozzunk, hogy sok legyen a keresztény, templomba járó ember. Talán itt rontottak el valamit az elődeink. Ez nem elég, kedves testvérek, ez kevés. Hogy élje az életét, és még higgyen is. Hogy élje az életét, végezze a dolgát a cégnél, bárhol, és közben még időnként menjen el templomba is, vagy akár minden vasárnap menjen el templomba. Hogy ott legyen az Isten az életében. Nem ez a cél. Ha a fenntartás a cél, az hamarosan elhal, minden elhal. Úgyhogy imádkozzunk Mózesekért, kedves testvérek. Imádkozzunk vezetőkért. Keresztényvezetőkért. Olyanokért, akik alkalmasak lesznek vezetni a rájuk bízottakat. Mint Mózes. Képesek lesznek vezetni Isten népét. Nem kell 600 ezer emberben gondolkodni, vagy több millió emberben gondolkodni, bár miért is ne. De csak egy-két embert kell vezetni sokszor. Sokszor csak egyet, magadat. És magát az illetőnek, akiért most imádkozunk. Vagy egy-két embert, egy családot, a házastársat, a gyerekeket, csoportot, esetleg ifit. Hát nem azt tanította Jézus imádságra, ugye, hogy két imádságot tanított az övéivel, az egyik a mi atyánk, azt szoktuk mondani. A másikat ritkábban mondjuk. De lehet, hogy ezt is kéne mondani. Főleg egy ilyen egyházmegyei konferencián. Küldj munkásokat az aratásba. Ezt mondta Jézus, hogy ezt is imádkozzátok. De nem azt mondta, küldj templomba járókat. Küldj olyanokat, akik el tudják mondani a hiszek egyet. Nem ezt mondta Jézus. Hanem küldj olyanokat, akik munkások lesznek, akik vezetők lesznek, akikre föl lehet majd nézni. Akik nem passzívok, hanem igenis aktív keresztény életet fognak élni. Hát adjon Isten Krisztust követő vezetőket a mi gyülekezeteinkbe, egyházmegyénkbe, akik maguk is megélték és megélik folyamatosan az Isten szabadítását, és vezetik Isten népét. A rájuk bízottakat, azt az egy-két embert, az ígéret földje felé. Saját erőből ez lehetetlen. De higgyük azt, hogy Isten fel fog készíteni mindenre, minket is, és a mieinket is. Így legyen. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy neked nem volt akadály, egy egész birodalom vezetése abban, hogy elhívjál egy Mózest, meg másokat, hogy elkészítsd a szabadítást, hogy Mózest alkalmassá tegyed. És mi is látunk egy egészen nagy birodalmat, amelyik benyeli, elviszi. Nem is csak a fiatalokat, hanem a körülöttünk élő embereket, és ki kell mondanunk, hogy időnként minket is beszippant. Urunk, segíts, hogy jól lássunk, hogy lássuk az Isten országát. Segíts, Urunk, hogy ne úgy éljünk, viselkedjünk, ne olyan magatartással legyünk ebben a világi életünkben, mint azok, akik nélküled vannak, hanem hadd tudjunk onnan abból a másik világból táplálkozni, és ebben a világban annak az erejéből élni. És neked engedelmes, Istent dicsérő életet élni. Ó, Urunk, szükségünk van rád, szükségünk van nekünk magunknak is a te szabadításodra. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy értünk is eljöttél. Ó, szeretnénk, hogyha az első szerelem fölgerjedne újra bennünk. Szeretnénk oda visszatérni. Lehet, hogy tettünk kényszerből dolgokat. Nem szeretnénk, Urunk. És látjuk azt, hogy sokszor tele vagyunk sok-sok olyan feladattal, ami talán nem is tőled való. segíts szortírozni, meglátni azt, hogy mire hívtál el te, és mire nem te kértél, vagy te küldtél el bennünket. Köszönjük, hogy talán most erre is lesz lehetőség ezen a néhány napon. Hát megkérünk az estét, az éjszakát, te a jó, nyugodt pihenést, és imádkozunk az otthonmaradókért, vagy otthonmaradottakért is, meg azokért is, akik még úton vannak, vagy lesznek, és föl fognak még jönni majd ide. Köszönjük, Urunk, hogy jót készítettél. Amen. Mondjuk el együtt az úton tanult imádságot is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Az áldás kérés előtt a másik éneket énekeljük el. Ez a régi énekes könyvünkben nem volt benne, de sokan ismerhetik a dallamot. A 763-as, 763, hadd látlak téged, ó szívem, ura, nincs másban, benned van lelkem java. Kicsit visszautal a hallott igére, ige hirdetésre, gondoljuk át újra. Úgyhogy mind az öt versét énekeljük el. 763. Végül kérjük együtt Isten áldását. Jézus nevére mindentért meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen.